Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Nagyszabású fejlesztés indul az Óbudai sziget déli részén. A projekt célja egy kulturális központ kialakítása. Elsőként idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakoztatását szolgáló több funkciós szabadtéri helyszín, amely 7-8 pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az Óbudai Önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal, 6-10 hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó Ovisport Park és Dog Beach lesz, mondta Kis Krisztián, a Multikulti ZRT vezérigazgatója. A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől 50 évre bérelte ki. Kis Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket 3-6 hónapon belül fogják látni. A projekt első eleme az Ovisport Park, a játszótér és a Dog Beach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása. A harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények esküvők számára biztosít helyszínt. A projekt egyik legizgalmasabb eleme az az épület, amely két részből áll, összesen 5000 négyzetméteres csarnok, 5000, illetve 2000 fő befogadására alkalmas. A multifunkcionális nagy csarnokban sportesemények, koncertek és konferenciák lesznek, a kisebbikbe költözik a Cinema Hall, amely egy zenei klub lesz. A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek, közölte Kis László Óbuda polgármestere. A rendezvényközpont kiszolgáló részeit a keleti oldalon a Duna felé helyezik el, benne egy kávéházzal.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A sokoldalú levendula az ókor óta népszerű virág, amit hosszú évszázadok óta alkalmaznak a gyógyászatban, a szépségápolásban és a gasztronómiában. A levendula használatát 2500 éve dokumentálják. Az ókori rómaiak főzéshez, fürdéshez és a levegő illatosítására vetették be. A középkorban pedig a mosónők a ruhák tisztításánál levendula virágot alkalmaztak, majd a tisztára mosott textileket levendula bokrokon szárították. A mediterrán levendula fertőtlenítő, sebgyógyító és nyugtató hatása mindig is a köztudatban tartotta ezt az értékes és illatos gyógynövényt. A lila virágzatú növény őshazája a földközi tenger melléke, ahol a hosszú, napsütötte nyarak, a meszes talaj és a déli fekvésű lankák igazán kedveznek neki. A dél-európai országokban a levendula, mint vadon termő növény is elterjedt. Annak, aki szép, erős és illatanyagokban gazdag levendulát szeretne nevelni, hasonló környezetet kell biztosítania, mint ahonnan a növény származik. Az első levendula fajták az 1600-as években jelentek meg, azonban a nagy nemesítési hullám egészen az 1930-as évekig váratott magára. Ma Franciaországot tartják az egyik legjelentősebb levendula termesztő országnak, ahol a végtelennek tűnő lila ültetvények több fajtából állnak, így biztosítva a legkiválóbb minőségű illóolajat. Hazánk első levendula ültetvényét Bitter a Gyula gyógynövénykutató és vegyészmérnök telepítette 1920-ban a Tihanyi-félszigeten. Az első ipari céllal beültetett terület szaporítóanyagát a francia levendula adta. Az ötlet és a helyszín megválasztása kiválónak bizonyult, hiszen a félszigeten betakarított gyógynövény illóolaj tartalma magasabb volt, mint francia változatái. A sikereken felbuzdulva közel 100 hektáron kezdtek el levendulát termeszteni, így nem csak a provanci hagyományok vertek gyökeret a Balaton északi partján, hanem a tihanyi levendula világhírűvé vált. A 60-as években azonban az ültetvény enyészetnek indult, a terület nagy részét beszántották, a maradék 20 hektáron a levendula teljesen elvadult. A rendszerváltás közelettével a levendula termesztés hagyományát, beleértve a régi ültetvény rendbetételét, igyekeztek újjáéleszteni. A 2000-es években valóságos levendulalász tört ki hazánkban. A levendula ültetvények gomba módjára kezdtek el szaporodni az ország különböző pontjain. Mi több, híres borászatok, méhészetek, kézműves manufaktúrák és séfek kezdték el bevonni munkájukba a levendula édes és pikáns aromáját. A lilavirágok átlépték a provanszi fűszerkeverék szűkös korlátait, és zavartalanul kerültek fel az étlapok kínálatára, elindítva ezzel egy új hullámot a vendéglátásban. A merész párosítások olyan izgalmas ételeket és italokat szültek, mint a levendulával fűszerezett lekvárok, grillezett húsok, desszertek, jeges kávék, vagy sokak nyári kedvence, a levendulás rozéfröccs. A mediterrán fűszernövény megjelenése a gasztronómiában az elmúlt években egyre jelentősebb. Azoknak, akik szeretik a nyarat és rajonganak az illatos virágokért, nem hiányozhat a konyhájukból a levendula. Olyan akár egy falat nyár. A nektár édessége és a szirmok savanykás kesernyés zamata varázslatos harmóniát alkotnak az italokban és az ételekben. A hazai termelők által szervezett fesztiválok és a Szedd Magad események keretein belül ízelítőt kaphatunk a dél-francia életérzésből.
Esemény.
Jókai mordomborművet avattak Tokajban a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban. Juhari Hárt szobrász művész munkáját a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára avatta fel. Závodján Magdolna üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a tokaji írótáborok alkalmával a jeles évfordulókhoz köthetően emléket állítanak az irodalom nagyjainak az emlékparkba. Jelezte, hogy ezen a helyen fontos az emlékezet, és méltatta Juhari Hárt munkáját, aki az író arcát az örökké valóság számára formázta be a nemes anyagba. Jókai népszerűsége kiváló alapot jelent ahhoz, hogy nemzeti kultúránkat alapjaiban formáló alakját minél több módon megidézzük, és a nemzeti műveltség gyarapításának és a kulturális identitás megerősítésének a szolgálatába állítsuk, hangsúlyozta Závodján Magdolna. Az államtitkár szerint mindez komoly feladat és felelősségteljes kihívás a 21. század harmadik évtizedében. A kulturális kormányzat, a köznevelés, a civil szektor és a helyi közösségek számára egyaránt. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyban rajtunk múlik az, hogy gyermekeink és unokáink mennyit tudnak majd Jókairól, és mennyit éreznek magukénak a páratlan életműből. Závodján Magdolna emlékeztetett arra, hogy Jókai saját életútja akár egy remekbe szabott regényének a tárgya is lehetne. A szakértők szerint az író minden jellemvonása megtalálható hőseiben, akiket aprólékos gonddal rajzolt meg. Szerinte egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy egy olyan világban, amelyben egyetlen kattintással hozhatók létre vagy tüntethetők el tartalmak, amelyben a teljesítmény sokszor illúzió és kérész életű forma gyakran felemészti számunkra a lényeget, nagy jelentősége van annak, hogy egy ilyen eseményre sor kerülhet. Hozzátette azt is, hogy a Jókai Mór születésének bicentenáriumához kapcsolódó események tökéletesen bizonyítják, hogy az emlékévek nem kötelező formaságok. Jókai szellemi hagyatéka egyszerre hálás és nehéz tárgya az emlékezésnek, mert a vele kapcsolatos általános ismeretek csak villanásszerű képeket adnak az író páratlanul gazdag munkásságáról, közéleti szerepvállalásáról és kortársai által szeretve tisztelt kivételes egyéniségéről.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás, a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét részes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Amit nagyjából azért lehet tudni meg látni az az, hogy az átmenetnek a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudománynak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azonnal, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a második világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt áll. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni, nagyon klasszikusra tekinthető áltudományos megközelítések, sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, lenyel egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye a 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésével, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream-é mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek, tehát minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalomkése pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzelfoghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább, hogy annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosan tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebben a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűtnek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogy elkezdek érvelni ugye fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt tovább, akkor nincs, nem feltétlenül, hogy egyszerűbb legyen. Ha nem feltétlenül az egyszerűségben van azon a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. És van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység, vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősoron csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősoron meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fogja az ember magát megtalálni. És hát nyilván ez lehetne egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek mondjuk tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye ő kötetben azt mondja pont erről, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szélapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, van egyfajta exkluzivitása a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelem, akik befolyással bírnak, szervezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Ilyen a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbb jellegű komponensi, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby, egy klasszikus példa ilyenkor, ugye ott mi történik? Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket további dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbynak az esetében 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-60-as években tudták, hogy a dohányzásnak vagy egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás, de hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamással beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.